tetszik, és nem hagyja magát. Egy óriás meghal. Nem tudom miért. A füvön fekszik, és a kicsik viszik. Sok kicsi. Kámzsa van a fejükön. Nem látom jól az arcukat. Csak egy arcot. Ez is zöld, és az orra hegyes. A szeme vörös. Viszik az óriást, és valaki nyúzni kezdi a bőrét. Barlangokat látok. A koponya villant egyet. Éles volt a fénye, mintha villám csapott volna le odakint. Julia van der Haas kinyitotta a szemét, és felkapta a fejét. Riadtan nézett rájuk, aztán mélyet sóhajtott. Hörögve szakadt ki a tüdejéből a levegő. Te jó Isten, mi volt velem? Azt hiszem, sétát tett a kicsik idejében, néhány millió évvel ezelőtt. Akarja tudni, miket mondott nekünk? Pontosan emlékszem mindenre, nem voltam egészen magamnál, de ott sem voltam. Inkább mégiscsak itt voltam a sátorban. Tudtam, hogy maguk itt vannak, és maguknak mesélek. Te jó Isten, ilyen még nem történt velem. Dehogy nem, gondolta Ferguson. Ami a Pireneusokban történt veled, az sem volt piskóta. Hűha, legyezgette magát az asszony. Mintha moziban ültem volna. Kár, hogy vége a filmnek. Hogy lett vége? Villant egyet a koponya, magyarázta Escobar. Talán ezzel jelezte, hogy beszünteti az adást. Nyertem, mondta Ferguson. Érezte, hogy örülnie kellene, amiért beigazolódott a feltételezése. De valahogy mégsem tudott igazán örülni neki. A koponya információk tárolására szolgál. Az asszony felállt, a sátor közepére lépett, és meglebbentette magán a blúzát. Megkérhetném magukat, hogy menjenek ki néhány percre. Negyed óra múlva visszajöhetnek, ha akarnak. Úgy sem tudok elaludni. De most alig, ha nem magamra öntök egy vödör vizet.
Hát, köszönjük, morogta Ferguson.
Maga nélkül nem mennénk semmire, Julia.
Jól van,
mondta az asszony, és nehezen lélegezve a kijárat felé terelte őket.
Később visszajöhetnek, de most menjenek, kérem.
Escobar villámgyorsan visszadugta a koponyát a tarisznyájába.
Nem akarom itt hagyni magánál, hát ha rosszul viselkedik.
Nem is ajánlom, hogy itt hagyja, már elegem volt belőle.
Kiléptek a sátornyíláson. A fák búsan hajladoztak az éjszakai szellőben. A hold az ágak csúcsán ült, és figyelmesen nézte őket.
– Hallja?
– kérdezte Escobar figyelmeztetően felemelve a mutató ujját.
– Hallja?
– Mit kellene hallanom?
– Dobolnak.
– Jézusom!
Ferguson visszafojtotta a lélegzetét. Most már ő is hallotta a távoli dobszót. Azt, amit a Pireneusokban már hallott.
– A kicsik! – mondta elfúló hangon. Megjöttek a kis szörnyetegek.
Eljöttek a koponyáért, mondta Escobar.
És értünk, tette hozzá Ferguson.
A hold megdermett az ágakon. Ferguson felnézett rá. Számítása szerint alig ha lehetett vissza három éjszakánál több a hold töltéig. Laila Albakr és Lamartin ledöntött fatörzsön ültek közvetlenül egy félig kiásott romptemplom szomszédságában. Nem messze attól a kúttól, ahová annak idején áldozati tárgyakat dobáltak, sőt, egyes vélekedések szerint még áldozatra szánt embereket is. A búvárok csontokat ugyan nem találtak odalent, találtak viszont több méter mély iszapot, amelyben akár emberi vázak is rejtőzhettek.
Hogy múlik az idő?
Sóhajtotta Lamartin.
Emlékszik még a pireneusi szép napokra?
Kíváncsian nézett az asszonyra, akiben már alig, hanem akkor beleszeretett, amikor először megpillantottak.
Csak hogy a fene vigyel, akkor még nem volt biztos önmagában. Azt hitte Sophie-ba szerelmes, amit nem mert bevallani még önmagának sem.
Hogy az ördög beismerte volna, amikor ő hadnagy volt, Sophie felettese, Sophie viszont csak tizedes és a beosztottja. Ha bármi történt volna közöttük, kénytelen lett volna áthelyezését kérni, az pedig azzal járt volna, hogy meg kell válni a lánytól. Arról nem is beszélve, hogy nem volt tisztában Sophie érzelmeivel. Talán csak megtetszett neki egy kicsit, de másképpen nem gondolt rá. Akkor jött Laila al-Bakr, és ő egyáltalán nem tudta már hányadánál, és éppen kivel. Talán Sophie-ba is szerelmes volt egy kicsit, talán Lailába is, de alig, hanem saját magába, a munkájába és az ifjúságába volt igazán szerelmes. Azóta azonban már majdnem 4 év telt el. Lassan búcsút mondhat az ifjúságának, mint a bakter az állomáson áthúzó vonatnak. Amikor ott van az óruk előtt, természetesnek vesszük, hogy ott van, amikor viszont elment, szemrehányásokkal illetjük magunkat, amiért nem fordítottunk rá nagyobb figyelmet, és nem használtuk ki eléggé az örömeit. Megrázta a fejét, és elhessentette maga elől a múlt emlékeit. Emlékszem, mondta az asszony. Lamartine korábban is észrevette, hogy Laila amúgy is mély hangja még mélyebbé vált, és valahogy zenélt is. Talán a fájdalom és a szenvedés zokogott benne. Azt hiszem, szerelmes voltam magába, mondta hirtelen Lamartine. Gyorsan el is pirulta, mint kimondta. Vigyen el az ördög, gondolta. Vajon ki mondatja velem ezt az ostobaságot? Észrevettem, mosolygott az asszony. Az az igazság, hogy nekem is megakadt a szemem magán, már csak azért is, mert olyan nagy darab. Nevetett, de a szeme nem nevetett vele. Szomorú volt és fájdalommal teli. Maga nem érzett irányomban semmit? Hát, nem, vallotta be az asszony. Nem volt szabad hely a szívemben. A férje, akarom mondani, a későbbi férje volt benne? Gamal, bólintott az asszony. Hallottam, hogy tragikus körülmények között az asszony a karjára tette a kezét. Hagyja ezt abba, kérem, jó? Ó, bocsásson meg, nyögte Lamartine a fejéhez kapva. Hogy én milyen ostoba vagyok? Nem gondoltam rá, hogy... Azt hiszem, félreért. Nem azért intettem le, hogy ne beszéljünk róla, hanem mert Gamal nem érdemli meg, hogy a részvétét nyilvánítsa miatta. Esküszöm, én ostoba voltam. Elvégre ez a magánügye. Ó, apámon kívül még nem beszéltem róla senkinek. Esküszöm, nem vagyok kíváncsi, és eszembe se jutott volna. Az ilyen tragédiák... Nem tragédia, búgta mély hangján az asszony. Csak azt kaptam, amit megérdemelt. Lamartine összeharapta a száját. Hallgatott, mint a fagyott tücsök a fűben. Tudja, hogy halt meg? Hát, nem. Belelőtték a Nílusba. Lamartine majdhanyatt esett. Az utolsó pillanatban tudta csak visszanyerni az egyensúlyát. Mi? Az én szeretett Gamalom, a Kairói Egyetem reményteljes professzora, sírrabló volt és műkincstolvaj. Ez a mesztelen igazság. Ez elképesztő. Bizonyára valami tévedés. Én tévedtem, mondta az asszony. Helyesebben végzetes tévedés áldozata lettem. Együtt jártunk egyetemre, aztán külföldön is. Azt hittem, úgy ismerem, mint a tenyeremet. 12 éves korom óta szerettem, 15 éves korom óta tudtam, hogy vagy ő lesz a férjem, vagy senki. Azt hittem, jobban ismerem, mint saját magamat. Azt hittem, tudok minden lépéséről, ismerem minden mozdulatát, hangjának minden rezdülését, minden négyzetcentimétert a testén. És nem vettem észre semmit. Az égvilágon semmit. Nem gyanakodtam semmire. Ó, én ostoba liba. Biztos, hogy... Persze, hogy biztos. Bolondja voltam a boldogságunknak, nem akartam tudomást venni semmiről. Sőt, még tudat alatt ösztönösen sem éreztem, hogy valami nincs rendjén. Azt hittem, annyira ismerem, hogy egyszerűen meg sem fordult a fejemben, hogy hibája is lehet. Tökéletes volt, mint egy csiszolt gyémánt. Ki gondolta volna, hogy egy zárvány vagy repedés csúfítja